Jó estét kívánok a hallgatóknak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Schmidt Mária történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója, a 30 éve szabadon emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos, kezét csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat és önt is.
Mi a kormánybiztos feladata?
Hát a feladat az, hogy emlékezetessé tegyük ezt a 30. évfordulót, és hogy egy olyan rendezvény sorozatot próbáljunk meg koordinálni, összeállítani, kezdeményezni, ami egy kicsit számvetés is, egy kicsit visszatekintés is, értékelés is, de elsősorban ünnep, hiszen nagy dolog, hogy 30 éve már szabadok vagyunk. Ez egy olyan időszak, ami hosszabb, mint az egész Horthy korszak volt.
Kinek akarják emlékezetessé tenni a rendszerváltást? A társadalomot legalább két részre osztja. Az egyik fele élt már akkor, valamit értett belőle, a másik fele meg még meg se született, de ma már felnőtt. Kinek szól?
Szól azoknak, akik csinálták. Mi rendszerváltoztatásról beszélünk, hiszen nagyon sokan vettek ebben részt, 100 000 számra mentek ki az emberek az utcára, és tettek hitet a szabadság és a demokrácia mellett. Voltak a dunakörös megmozdulások, tüntetések, a falurombolás ellen, maga a Nagy Imre újra temetése. Tehát itt nagyon széles rétegek, nagyon sokan vettünk részt ebben a rendszerváltoztatásban. Tehát az ő számukra fel akarjuk idézni ezeket az emlékeket, tudatosítani akarjuk bennük, hogy ez milyen nagy dolog volt, hogy milyen nagy bátorság kellett ehhez, és hogy nekik is milyen nagy szerepük van ebben. És a másik fele, akire a kérdésében utalt, körülbelül 4 millióan, akik már egy szabad Magyarországon nőttek fel, nekik el akarjuk mondani, hogy ezt a szabadságot és ezt a függetlenséget értékelni kell, ez nem mindig volt így, és egy picit meg is akarjuk nekik tanítani, hogy mi az, amire érdemes figyelniük, milyen volt a diktatúrában élni, mi az, amiben nekünk a diktatúrában nem lehetett részünk, és nekik megvan, hogy egy picit többre értékeljék, vagy fontosabbnak tartsák.
Megpróbálják érzékeltetni azt a kockázatot, amit az a néhány száz vagy néhány ezer ember vállalt, akik csinálták a rendszerváltást, és nem csak a haszonélvezői vagy az átélői voltak?
Természetesen. Hát meg kell mutatni azt, hogy pár nappal a Nagy Imre újratemetése előtt Pekingbe, a Tiananmen téren tankkal mentek neki a tüntető diákoknak, hogy Prágában is azért voltak letartóztatások, és Temesváron meg Bukarestbe vér is folyt, tehát nem volt ez látható még akkor, hogy ez békés lesz nálunk, hogy ennek nem lesznek következményei, hogy ez a rendszer ennyire váratlanul és ilyen visszavonhatatlanul egy pillanat alatt összeomlik. És ez nem temet senkit nálunk maga alá, ez nagy dolog önmagában. Erről keveset beszélünk, és most szeretnénk.
Arról szeretnének beszélni, hogy az a rendszer, amit leváltott az új, és ami iránt mai napig tapasztalható nosztalgia van sok helyen az országban, az valójában mi volt?
Persze, hát ezt kell elmondani azoknak, akik már egy szabad országban születtek, hogy mi volt, amikor nem lehetett utazni, amikor nem volt útlevél, amikor ablakot kellett beszerezni az útlevélbe, amikor üresek voltak a polcok, amikor nem lehetett szabadon véleményt nyilvánítani, amikor nem volt sajtószabadság. Tehát mind azokat a dolgokat, amiket ma adottnak veszünk, és amik a mi generációnk számára elérhetetlen vágyálomként jelentek meg a mi fiatalságunkban.
Mi lesz a módszerük? Adnak egy értelmezést, vagy kinyitnak egy vitát arról, hogy mi volt a rendszerváltás?
Is. Adunk egy értelmezést, és hát szeretnénk, hogyha a helyi szinten is, meg mindenféle formában erről beszélgetnénk, erről lennének viták, erről lennének közös gondolkodások, hiszen azért ezek olyan kérdések voltak, amelyek nehéz döntéseket is hoztak a Szovjetunió összeomlása után. Nem csak demokratikus intézményeket kellett megteremteni, amelyek részben könnyűek voltak, hiszen azért nekünk voltak ilyen intézményeink a dualizmusba is, meg a két háború között is, tehát vissza volt mihez visszanyúlni, de hát ami egy teljesen újszerű feladat volt, az az, hogy egy teljesen államosított gazdaságot hogy lehet újra magántulajdonon alapuló piaci gazdasággá alakítani. Erre nem volt receptje senkinek. Ilyen próbálkozás még nem volt.
Kielégítő értelmezést lehet adni azoknak is, akik úgy gondolják, hogy ők a vesztesei bármilyen szempontból a rendszerváltásnak?
Hát értelmezést lehet adni, hogy ettől ők kevésbé érzik magukat vesztesnek, azt nem tudom. De arról is érdemes beszélni, hogy milyen elvárásaink, milyen illúzióink voltak, és hogy a realitás, amit lehetett, az milyen volt. Hogy kihoztunk-e mindent abból, ami lehetett. Erről érdemes beszélni. De összességében én azt gondolom, hogy a mérleg pozitív, hiszen a 30 év sikeres év. Lehet, hogy 100 év múlva úgy fogunk visszatekinteni erre a 30 évre, mint aranykorra.
Mennyire lesz az emlékév ünnepi, és mennyire szikáran történészi feldolgozású, mert a kettő nem biztos, hogy pont ugyanarról fog majd szólni.
Hát nézze, lesznek kitüntetett pillanatok, amikor közösen kell emlékeznünk, közösen kell örülnünk, és büszkeségre is van okunk, és hát emellett persze vitatkozni is kell, meg eltérő vélemények is lesznek, mindenkinek, aki megélte, megvan a saját története erről, ez a sok történet össze is adódik, és majd ki fog belőle kerekedni egy közös narratíva, lehet, hogy erre még egy 100 évet, lehet, hogy 200 évet kell várni.
A rendszerváltás óta eltelt 30 év történetét azt beledolgozzák a rendszerváltás pillanatának feldolgozásába, mert azt azóta éljük folyamatosan.
Hát persze, hogy bele dolgozzuk, hiszen azért szól arról, hogy 30 éve szabadon. Tehát most már van egy olyan távlat, amiből értékelni lehet azokat a döntéseket, amiket meg kellett hozni mondjuk 90, 91, 94 és így tovább. Milyen helyzetben voltunk, mik voltak az alternatívák, mennyire sikerült a nemzeti érdekérvényesítés, ezek mind olyan kérdések, amelyekről beszélnünk kell, és amelyeket végig kell újra együtt gondolnunk. Ki így fogja értékelni, ki úgy. Az a jó, hogy nem lesz mindenkinek egyfajta véleménye, vagy egyetlen irányba mutató véleménye.
Nem fogja zavarni az emlékezést, hogy az akkori döntéshozók, az aktorok, azok mind a mai napig itt vannak velünk. Nem hát kell vigyázni az érzékenységükre?
Sokan már nincsenek itt, és nem hiszem, hogy kell vigyázni az érzékenységükre. Elég sok kritikát kaptak már eddig is, nem hiszem, hogy ez valami újdonság lenne, sőt lehet, hogy most egy kicsi elismerés is jut nekik, ami eddig nem jutott.
Azt látják-e már, hogy a végkicsengése az emlékévnek az egy pozitív ünnepi lesz, vagy inkább a viták viszik majd?
Én pozitívnak szeretném látni. Még egyszer mondom, azért adtuk ezt a címet, hogy 30 éve szabadon, mert már ezt a mérleget le tudjuk vonni, hogy sikerült megőriznünk a nemzeti függetlenségünket és a szabadságunkat. És sikerült egy működő országot csinálni, méghozzá olyat, ahol most jól mennek a dolgok, jól megy a gazdaság, az emberek nyilvánvalóan jobban élnek, mint 10 évvel, 15 évvel ezelőtt. És nem hiszem, hogy visszautaljak az első kérdésére, nem hiszem, hogy sokan vannak, akik bármilyen is nosztalgiával is gondolnak a Kádár rendszerre, visszamennének oda. Visszamennének azok közé, a viszonyok közé. Nem hiszem.
Az illúzióinkhoz képest, amik akkor voltak, akkor is jól élünk?
Nem. Az illúzióinkhoz képest nem élünk jól azért, mert az emberek azt gondolták, hogy ha itt a szovjet megszállásnak vége lesz, és demokrácia és szabadság lesz, az egyben nyugati életszínvonalat is fog hozni nagyon hamar, És ez bizony az egyik legkártékonyabb illúzió volt, ami az embereket rabságba ejtette. És ma már szerintem reálisabban látjuk a dolgokat, és pontosan tudjuk, hogy nekünk mindenért meg kell küzdeni, mi semmit nem kaptunk ajándékba, nekünk saját magunkat kellett nem csak akkor kihúzni a gödörből, hanem 2008 után a válságból újra. Tehát, hogy csak magunkra számíthatunk, de saját magunkra viszont számíthattunk, és azt az eredményt, amit elértünk, és ahol ma tartunk, arra még büszkébbek lehetünk, hiszen azért mindannyian megdolgoztunk, és mindannyiunknak a teljesítménye benne van.
Azt arra teszik azt a kérdést, hogy az emberek azok valójában mit akartak a rendszerváltástól? Egy olyan rendszertől, amiben nem élhettek az elmúlt 40 szocialista év alatt. Csak egy szabadságot akartak, egy új autót akartak, pénzt akartak. Mit akartak?
Mindezt akarták. Úgy mondanám, hogy az volt az embereknek az elképzelése, hogy Nyugat-Európában az emberek normálisan, jól élnek, emberhez méltó életet élnek, és mi is ezt a normális, emberhez méltó életet akartuk, amit nem gátol ez a teljesen irracionális rendszer, amit ránk kényszerítettek, ráadásul idegen megszállók állomásoztak Magyarországon, akik nagyon is behatárolták a lehetőségeket. Tehát egy normális nyugati típusú életre vágytak az emberek. Úgy gondolták, hogy ők is megérdemlik, ők ugyanolyan európai polgárok, mint akik tőlünk nyugatra élnek, csak emiatt a szovjet megszállás meg a kommunista kísérlet miatt mi nem élhetjük ugyanazt az életet. Arra az életre vágytunk.
Azt akarják megbeszélni, hogy kinek köszönhető a rendszerváltás, magunknak, illetve azoknak, akik ezt aktívan csinálták, vagy a szovjet vezetés szétesésének?
Hát részben a globális erőviszonyok változásáról is kell beszélni, de arról is kell beszélni, hogy mondjuk Magyarország soha nem akarta ezt a rendszert. Mi nem választottuk meg, amikor szabad választás volt, 83% a kommunisták ellen szavazott, mi nem akartuk a szovjet megszállást, mi 1956-ban egy szabadságharcot vívtunk, és egy forradalmat vívtunk annak érdekében, hogy lerázzuk ezt magunkról. Ez nem volt egy olyan rendszer, amit mi választottunk magunknak, és mi akartuk. Tehát itt az emberek egyértelműen hitet tettek amellett abban a pillanatban, amikor újra lehetőség nyílt, és ez a geopolitikai helyzetnek a megváltozása volt, hogy mi függetlenek és szabadok akarunk lenni. Tehát ez egy közös akarat volt. Ezt mindenki így gondolta, talán az a maroknyi pártkáder, aki esetleg valami más gondol, de megmondom őszintén, hogy én például a 80-as évek második felében már nem ismertem a párttagok között se olyat, vagy a pártvezetők között se olyat, aki elhitte ezt a kommunista ideológiát, vagy komolyan gondolta volna.
A régi rendszerből átörökített kapcsolatok, pénz, befolyás problémája, ez felmerül? Az a 30.
Hát nyilván fel kell, hogy merüljön, hiszen ahogy az előbb utaltam rá, nagyon érdekes és nagyon fontos kérdés az, hogy egy állami tulajdonon alapuló gazdaságból hogy lesz magántulajdonon alapuló piacgazdaság, és ez ugye felveti azt a kérdést, hogy kikből lehet tulajdonos. Ugye két alternatíva előtt álltunk, és nem csak mi, de Magyarországról, ha beszélek, két alternatíva volt, vagy mindent megvesznek a külföldiek, vagy pedig megpróbálunk olyan magyar embereket helyzetbe hozni, akik kellően a tűz közel vannak, kellően ügyesek, kellően mozgékonyak, és tudnak élni a lehetőséggel. Mert a semmiből nem lehetett volna egyébként egy saját tulajdonosi réteget is helyzetbe hozni. Így is nagyon alacsony volt a hazai tulajdonosoknak a száma. Így is túlságos befolyást kaptak a külföldi beruházók, hiszen miből lett volna nálunk tőke olyan pénzösszeg, amiből a magánosítást meg lehetett volna csinálni. Ezek is nagyon nehéz kérdések. Nyilván, amikor az ember vesztese ennek a folyamatnak, akkor egész másképp látja, mint egy távlatból. Most talán már van 30 évi távlatunk, és vissza tudunk tekinteni arra, hogy milyen más lehetőség lett volna, kikből, másokból. Hogy tudtak ezek, akik kaptak lehetőséget, élni a lehetőséggel. Emlékszem, hogy volt egy kép, ahogy talán 91-92-ben egymás mellett ült 10 ember, akik akkor a legnagyobb tőkéseknek, a legnagyobb tulajdonosoknak látszottak. És 2-3 éven belül már egyikük sem maradt ott, mert mindenki elvesztette, vagy mindenki alól kiment a vagyon. Tehát ez is egy olyan kérdés, amit érdemes megvizsgálni. És ha összehasonlítjuk a többi országgal, hogy ott milyen módszereket választottak, ott hogy történtek ezek a dolgok, akkor az összehasonlításból talán kijön valami kép arról, hogy lehetett volna-e másképp, vagy nem. Van-e jó megoldás erre, vagy nem?
Az idő, ami eltelt, a 30 év, ami alatt többet és többet tudtunk, mert több tapasztalatunk lett, az fogja, vagy minősítheti az akkori döntéshozókat? Vajon, akik kevesebbet tudtak 30 évvel, mint mi?
Nem, mindig a történelem minősít mindenkit. A 30 év nem tűnik soknak, de mégis elegendő arra, hogy talán egy picit méltányosan, talán kevesebb indulattal tudjuk megítélni az akkori szereplőknek a tevékenységét. Szerintem egy szempontot érdemes figyelembe venni, hogy mennyire voltak képesek bejátszani azt a játékteret, ami a rendelkezésükre állt, és mennyire tudták a magyar nemzeti érdeket képviselni és érvényesíteni.
Az mindig világos volt, hogy az adott helyzetben mi a magyar nemzeti érdek? Mert annak idején a napi politikai vitákban ezzel feszültek egymásnak a politikai aktorok, hogy a másik nem a nemzeti érdeket képviseli.
Hogy mi a nemzeti érdek, azt pontosan lehet látni. Azt 30 év távlatából kirajzolódik. 30 év távlatából is az a nemzeti érdek, hogy egy működőképes, erős gazdasággal rendelkező, erős Magyarországot hozzunk létre. És aztán persze az is a nemzeti érdeknek tűnt, és szerintem ebbe az irányba jó lépést tettünk, hogy védelmi képességünk, hát gyengessége miatt egy védelmi ernyőt próbáljunk meg Magyarország felé kifeszíteni. Erről szólt a NATO-hoz való csatlakozás, amiben egy népszavazás aztán döntött is. És aztán abból, amiről az előbb beszéltünk, hogy az európai, nyugat-európai életformához, életszínvonalhoz közelítsünk, az szolgálta, az a szándéka mindenkinek, és azt hiszem ebben nem is volt vita, hogy az Európai Unió tagjai legyünk. Hogy aztán ez miért így történt? Miért ilyen feltételekkel? Miért ilyen megalázó módon? Miért ilyen egyoldalúan? Annak is megvannak a maga hatásai. Ez nem a magyar félnek a szándékán múlott, de mi mindannyian elfogadtuk azokat a játékszabályokat, amit az erősebb fél ránk kényszerített.
A belünk egy cipőből induló kelet-közép-európai egykori szocialista országok történetéből megmutatnak valamit, hogy könnyebben
természetesen keressük a párhuzamosságokat, az eltéréseket, és rá akarunk mutatni a közös pontokkal. Nézze, a Szovjetunió megszállása alatt eltöltött évtizedeknek van egy pozitív hozadéka. Az a közös történelmi tapasztalat, ami ezeket az országokat összeköti. Ez a közös történelmi tapasztalat, ez tudásanyagot halmozott fel bennünk, egy közös nyelvünk van, közös viccek, közös élmények, amik a nyugatiaknak nincsenek meg, mert ez a mi történetünk, ez a mi tapasztalatunk. És ehhez jön még két újabb tapasztalat, ami szintén közös. Az egyik, hogy megértük azt mindannyian, hogy a rendszer kifutott a lábunk alól, hogy összedőlt a Szovjetunió, és mi helytáltunk. Minket nem temetett maga alá, de azt is, azt a bizonytalanságot, ami mint tapasztalat ebből leszűrhető, hogy ez meg tud történni, megtörtént már velünk egyszer, és lehet, hogy megtörténik majd újra, de nem kell ettől félni, mert hiszen kibírtuk, megcsináltuk egy ekkora történelmi sorsfordulóban is helytáltunk. Ez is egy közös tapasztalat bennünk. És a harmadik közös tapasztalat az elmúlt 30 év. Az, ahogy a nyugat kezelt minket, azok a problémák, amiket mindannyiunknak meg kellett oldani, és így tovább. És mindennek, amit elmondtam, a következménye az, hogy sokkal jobban szót értünk egymással, mint bármikor az elmúlt 100 évben. És ez jó.
Azt megpróbálják világossá tenni, hogyha az kiderül, hogy mi mit akartunk a nyugattól, a nyugat, akihez mi csatlakozni akartunk, vajon mit akart tőlünk?
Igen, tehát maga ez a kifejezés, hogy mi csatlakozni akartunk, mindent elmond. Nem arról szól, hogy egyesült, újra egyesült Európa, hanem csatlakozási folyamat volt. Ő hozzájuk, az ő feltételeik alapján kellett nekünk becsatlakozni, még hozzá úgy, hogy előszobáztattak minket, hogy mindent előírtak nekünk, és nekünk minden feltételt teljesíteni kellett, és nem merült fel az, hogy ők mit változtatnak, ők miben mit fognak teljesíteni, és mit tesznek meg ők. És ez az, ami meghatározza a mai viszonyunkat is nyugat és kelet között, ez ennek a mély szakadásnak az oka, ami mára nem is tudom, hogy áthidalható-e még.
Kulturális különbség? A történet különbsége? Mi okozza a szakadékot?
A kulturális különbség most, ami nagyon nagy, de ez a hozzáállásnak a különbsége. Mi európainak tartottuk magunkat, mi számunkra teljesen normális érzés volt, és meghatározó érzés, hogy Európa egy, és mi is részei vagyunk. Ők, és nekünk ez egy nagy tapasztalat, hogy nyugat nem így gondolkodott rólunk. Nem is gondolkodott rólunk, nem is érdekeltük őket. És tulajdonképpen úgy gondolkodnak a mai napig, hogy kolonc vagyunk a nyakukba. Ők abban voltak, és ez ma már nagyon jól látszik, hogy ide jöjjenek, lerabolják a piacainkat, kiszedjenek innen mindent, amit tudnak, munkaerőként használjanak minket. És aztán, hát főleg a Kohlnak az erőszakoskodása miatt azért mégis bevettek minket az Unióba, ha az előbb leírtak szerint is, tehát csak mi nekünk kellett teljesíteni, nekik nem. És úgy látszik, hogy ma meg megbánták.
Hogy sikerült csatlakoznunk?
Megbánták, mert egyenlő, mert mi szemmagasságból akarunk velük beszélni, és ők pedig csak fentről lefelé hajlandóak minket kezelni, és ezt mi már a saját 30 éves teljesítményünk okán nem vagyunk hajlandóak eltűrni. Ez egy nagy különbség, ez egy nagy konfliktusforrás.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Schmidt Mária történész, a Terrorházunk Múzeum főigazgatója, a 30 éve szabadon emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos az aréna vendége.